with amazing properties. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2010 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Andrei Geim and Professor Konstantin Novoselov, both at the University of
Így jelentette be 2010-ben a Nobel-díj bizottság, hogy a fizikai Nobel-díjat egy kétdimenziós, elbűvölő tulajdonságokkal rendelkező anyagkutatásával kapcsolatos eredményekért adták. A két kitüntetett Andrei Geim és Konstantin Novoselov volt, azóta is mindketten a Manchesteri Egyetemen dolgoznak. Novoselov akkor mindössze 36 éves volt, ő minden idők legfiatalabb Nobel-díjasainak egyike. De fiatal Nobelesnek számít Geim is, aki 52 évesen kapta meg a tudomány legrangosabb elismerését. Persze nem csak a díjasok voltak fiatalok, témájuk is. Geim és Novoselov az elemi szén egy különös módosulatát, az úgynevezett grafént 6 évvel korábban, 2004-ben állították elő. A következő évben publikációjuk jelent meg a grafén elektromos tulajdonságairól, ami fenekestül felforgatta az anyagtudományt. Egyértelműen kiderült, a grafén olyan sajátságokkal rendelkezik, hogy a hamarosan a további méretcsökkentés határaihoz érő szilíciumot ő válthatja majd az információ technológiában. Gimes Júlia vagyok, és a Tudomány hangjaiban ma azokról a világszínvonalú grafénkutatásokról is szó lesz, amelyek itt Magyarországon folynak, és az elmúlt hetekben, hónapokban nemzetközi sikereket hoztak a magyar tudósok számára. De kezdjük az elején. Bíró László Péter akadémikus fizikus, az Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének osztályvezetője bemutatja önöknek ezt a különleges anyagot.
A grafén az egy egyetlen atomi réteg vastag lemez, aminek a szerkezete azonos, mint azoknak a lapoknak, amelyek a grafitot felépítik. Ugye a grafit, ez az, amit a ceruzánk belében megtalálunk, és azért tudunk a ceruzával írni a papírra, és azért hagy maga után egy fekete nyomot, mert ebből a grafitból kis lemezek szakadnak le, és tapadnak hozzá a papír.
A grafit ugye szénatomokból áll, és valahogy ezek mozdulnak el egymáshoz képest.
Így van, tehát a grafit az egy rétegelt anyag, és olyan mélysejtszerűen elhelyezkedő szénatomokból áll, hogy a rétegeken belül a szénatomok között nagyon erős a kölcsönhatás, még erősebb a kölcsönhatás, mint a gyémántban, viszont a rétegek nagyon könnyen elmozdulhatnak egymáson, ezért van az, hogy írni lehet a ceruzával a papírra, holott ugye a másik szénalotróp, közismert szénalotróp, a gyémánt, az a legkeményebb anyag, amit ismerünk.
Tehát tulajdonképpen a grafén egyfajta szénmódosulat, ami, hogyha jól értem, a grafitból keletkezik, és keletkezik akkor is, amikor írunk?
Ez így igaz, tehát valószínűleg mindenki élete során állított elő grafént, csak ezt nem egyszerű megtalálni, és pontosan ez volt a nagyon szellemes ötlete Andrei Geimnek és Kostya Novoselovnak, hogy egyszerű ragasztószalag segítségével a grafitból addig tépdesték, mint vékonyabbá és vékonyabbá a grafit lemezeket, amíg azok végül elérték az egyatomos vastagságot.
Ez a ragasztóval tépkedés, ez annyira abszurd, nem tudom, önnek, mint fizikusnak, nem?
Nem, ezt mi már 20 évet csináljuk, ugyanis a pásztázó alagút mikroszkópban az egyik klasszikusan használt mintaanyag a grafit. És a grafit azért volt kedvelt az alagút mikroszkópos emberek körében, mert ezzel a ragasztószalagos módszerrel letépve a felső, hogy úgy mondjam, elpiszkolodott rétegét, azonnal egy atomilag tiszta felületet lehetett előállítani, ami addig az anyagnak a belsejében volt. Tehát igazából már nagyon régóta tépkedjük a grafitot, és pontosan az volt a zsenialitása ennek a két kollégának, hogy ők folytatták a tépkedést, nem a grafitot tépkedték, hanem a letépet lemezt tépkedték tovább azért, hogy előállítsák ezt a egy atom vastag réteget, és sikerült nekik. Szóval ez tényleg. És azt kell mondanom, hogy átírták a szilárdtest fizika és az anyagtudomány egyik fő kutatási irányát, hiszen ezt a munkát ők 2004-ben publikálták, és olyan mennyiségű irodalma van már ennek a témának, hogy ezt képtelenség elolvasni. és kitalálták, hogyha egy ilyen egyatom vastag grafit lemezt ráhelyez az ember egy olyan szilícium kristály felszínére, amelyen egy meghatározott rétegvastagságú oxid található, akkor az láthatóvá válik egy közönséges optikai mikroszkópban. Tehát egy kevéssé más színt fogunk látni ott, ahol grafén van, szemben azzal, ahol nincsen grafén. Na most azért kell hozzá az optikai mikroszkóp, mert ezek a lemezkék, amik így letéphetők a tömbi grafitból, hát azok mikronos, néhány mikronos, 10 mikronos méretűek.
A mikron a méternek a milliómod része.
Igen, tehát az emberi hajszálnak a vastagsága, hogy ezt érzékeltessük, az mondjuk 50 mikron körül van, tehát a hajszálnál 50-szer kisebb dolgokat nem lehet mikroszkóp nélkül észlelni.
Geim és Novoszelov miért kezdték el ragasztószalaggal tépkedni a grafitot? Tudatos törekvésük volt, hogy ilyen egy szénatom rétegnyi grafitot vagy grafit darabkát fognak ők előállítani?
Igen, ez egy tudatos törekvés volt, ugyanis a szén nanoszerkezetek már meglehetősen régóta a nanotudományok és az anyagtudomány előterében találhatók. Ez az egész történet tulajdonképpen a Fulleré molekula felfedezésével indult a 80-as években, amiért aztán később 96-ban a felfedezői meg is kapták a kémiai Nobel-díjat.
Ez a focilabda szén molekula, ugye, aminek a csúcsaiban szénatomok vannak 5-szöges és 6-szöges elrendezésben?
Így igaz, tehát ez egy 60 darab szénatomból álló focilabdaszerű molekula. Egyébként az 5-szögek és 6-szögek elrendezése tényleg olyan, mint egy focilabdán, tehát nem véletlenül találták ki a focilabda megalkotói ezt a geometriát, mert ez az optimális geometria a természeti törvények szerint. Nos, ez a molekula több szempontból is, hát hogy úgy mondjam, egy emblematikus alakja a nanotudományoknak, hiszen ennek a molekulának az átmérője 1 nanométer. És a molekula úgy alánylik egy közönséges focilabdához méretében, tehát ugye a focilabda mérete az nagyjából 23 cm, mindahogy ennek a focilabdának az átmérője aránylik a föld golyó, tehát a bolygó méretéhez. Tehát ezzel így, mint egy talán érzékeltetni is lehet azt, hogy milyen parányi mérettartomány ez a nanométerek, az 1 milliárdod méter mérettartománya, amiről beszélünk.
Na. És ez a focilabda molekula, hogyha jól emlékszem, ez is grafitból készült, csak nagyon extrém körülmények között, nem?
Grafit pálcákat gőzölögtettek el elektromos ívben, kis nyomású hélium atmoszférában. Igazság szerint a Fullerén felfedezői, Kroto és Smalley egyáltalán nem a Fullerént akarták felfedezni, őket az izgatta, hogy milyen viselkedésű és mi történik a csillagközi porral. És ezt a csillagközi atmoszférát próbálták ők ilyen módon szimulálni földi körülmények között. És hát, mint minden éber tudós, figyeltek a szokatlan dolgokra, amik a kísérleteik során megjelennek, és amikor a szén elgőzölögtetése nyomán keletkezett szénfürtök méretét vizsgálták tömegspektrométerrel, észrevették azt, hogy a 60 szénatomot tartalmazó szénfürtök megjelenési gyakorisága jóval nagyobb, mint bármilyen más számú szénatomot tartalmazó fürtnek a megjelenése, és elkezdtek gondolkodni azon, hogy vajon miért kitüntetett szám ez a 60. És hosszas gondolkodás és modellezés után eljutottak ehhez a Fullerén molekulának a szerkezetéhez, amelynek a neve Buckminster Fuller építész nevéből ered, aki ilyen úgynevezett geodéziai dómokat tervezett, amelyek szintén 6-szögek és 5-szögek kombinációjából épültek föl.
Ott tartottunk, hogy a grafén és a fullerének között az a kapcsolat, hogy mind a kettő egy szénmódosulat, és mind a kettő szerkezet szempontjából ebben a nagyon-nagyon kicsi tartományba esik.
Hát igazság szerint még van egy közbenső rokon, mert a Fullerének utána következő lépcső az a szén nanócső volt, amit 1991-ben fedezett fel Ijima, egy japán kutató, aki pontosan a Fullerén előállítása során keletkező kormot vizsgálta transzmissziós elektronmikroszkóppal, és ilyen csőszerű alakzatokat vett észre ebben a mintában, és elég bátor volt ahhoz, és elég kitartó, hogy ezt elhitette a tudományos közösséggel, hogy ezek valóban csőszerű, és 1 nanométer, vagy néhány nanométer átmérő objektumok. Ez egy nagyon szokatlan ötlet volt 20 évvel ezelőtt.
És akkor ez azt jelenti, hogy egy henger felszínén helyezkednek el a szénatomok?
Tökéletesen így van, ezt úgy lehet elképzelni, mint hogyha vennénk egy A4-es papírt, és tökéletesen egymáshoz illesztve a széleit egy hengert tekernénk belőle, csak ezt nem egy A4-es papírral kell művelni, hanem egy grafénlemezzel, és így került be a grafén a képbe. Tehát annak idején, a 90-es évek elején azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a szén nanócső az egy feltekert grafénlemez. Most meg azt kell mondanom a diákjaimnak, hogy a grafén az egy kitekert szén nanócső.
Az Európai Uniónak jelenleg két kiemelt, 10 éves úgynevezett zászlós hajó programja van. Az egyik az agyműködés megismerésével kapcsolatos, a másik a grafénnel. Az 1 milliárd eurós uniós grafénprogramhoz egy sikeres pályázat eredményeként nyár végén az Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének nanoszerkezetek kutatócsoportja is csatlakozhatott. A program magyar részének egyik vezetőjét, Márk Géza István fizikust hallják.
A mostani elektronika az a szilícium technológiára épül, a szilícium integrált áramkörökre, és az 1960-as években az Intel egyik kutatója, Gordon Moore, azt figyelte meg néhány év alatt, hogy az integrált áramkörök sűrűsége, tehát mondjuk úgy, hogy a felületegységre eső tranzisztorok száma, 2 évente duplázódik. Azt viszont ő se gondolta volna, hogy ez a tendencia az így folytatódni fog 40 éven keresztül, és a mostani legmodernebb processzoroknál már valahol a 100 millió tranzisztornál tartunk, de körülbelül 2025 körül meg fog törni ez a tendencia, úgyhogy az elektronikai ipar erősen keres valamilyen helyettesítő anyagot. És ez a helyettesítő anyag az egyik, ami lehetséges, ez a grafén.
És miért gondolják azt, hogy ez a szénmódosulat, ami tulajdonképpen egyetlen egy szénatomnyi rétegből áll, alkalmas lesz arra, hogy majd a mikroelektronikában kiváltsa a szilíciumot?
Különleges elektron szerkezete van a grafénnek, és ebből adódnak az ő különleges elektromos tulajdonságai. Például a elektronikában fontos az, hogy nagy az elektronok mobilitása, és a grafénnek nagy a elektromos vezetőképessége és a hővezetőképessége. Egyébként ez a hő dolog, ez is a mikroelektronikában egy korlát, hogyha megnéz az ember egy laptopot, vagy akár egy olyan mobiltelefont, amin valami program fut, az igencsak fel tud forrósodni, és ez azért van, mert nagy frekvencián a szilícium integrált áramkörök azok hihetetlen mennyiségű hőt termelnek, egy modern processzor akár 100 watt hőt is le tud adni, és ez is a korlátja annak, hogyha megnézzük, az integrált áramkörök sebessége 10 éve nem növekszik, hanem valahol ott megállt az 1 GHz környékén, és ennek az egyik fő oka az az, hogy nem tudnák a sokkal nagyobb hőt elvezetni.
És a grafénnek olyan jó a hővezetése, hogy nem fog melegedni?
A grafénnek jó a hővezető képessége, ezért a melegedés az kisebb problémát jelentene a grafén mikroelektronikánál, illetve inkább nanoelektronikának nevezhetjük.
És ennek a kiemelt Európai Uniós programnak az a célja, hogy a grafén fizikai tulajdonságait minél jobban megismerni, vagy pedig gyakorlati eredményeket is vár ez a program a résztvevőktől, és így önöktől.
Ennek a programnak egy ambiciózusabb célja van, ez egy 10 éves program, ami tavaly indult, és az a célja, hogy már bevezesse ezeket a technológiákat a társadalomban, a grafén alapú technológiákat. De vannak már olyan tulajdonképpen termékek, amik már nagyon közel állnak a gyakorlati felhasználáshoz, és ezeknél gyakran csak az üzleti szempontok döntik el, hogy a piacra kerül-e vagy nem. Az egyik ilyen az az átlátszó elektróda, amit egyébként mindannyian naponta sok órán keresztül nézünk, mert a mobiltelefonok, okostelefonok, számítógépeknek a folyadékkristályos képernyője, sőt a mai lapos képernyős televíziók is olyanok, hogy az az elektróda, amin keresztül látjuk a képet, az tulajdonképpen egy átlátszó, de vezető elektróda. És erre lenne az egyik alkalmas anyag a grafén, mert a grafén amellett ugye, hogy jó vezető, amellett a fénynek a nagy részét átengedi, csak olyan 2%-ot nyel el, és amellett pedig hajlékony. Tehát ezzel lehetne olyan képernyőket készíteni, amik hajlékonyak. A másik fontos alkalmazás, ami közelebb áll ahhoz, amit mi fogunk csinálni ebben a flagship projektben, az, hogy grafén szendvic szerkezeteket vizsgálunk, mert egy grafén rétegnek bizonyos mikrohullámú tartományban, konkrétan 30 GHz-en az elnyelése az 20%. Ami azért megdöbbentő, mert gondoljuk meg, hogy ez egyetlen atomi réteg, és ez az egyetlen atomi réteg, ez el tudja nyelni a mikrohullámú energia 20%-át. A fény elnyelése az meg csak 2%, tehát másképp viselkedik a fényre és a mikrohullámokra. És akkor ezen kezdtünk el gondolkodni, hogy ha egy grafénréteg az elnyeli a 20%-ot, akkor ebből lehet készíteni egy szendvics szerkezetet, tehát több grafénréteg, amiket el kell választani vékony műanyag rétegekkel, és akkor ezekkel meg lehet növelni az energia elnyelést, és egy makroszkopikus skálán egy nagyon vékony olyan bevonatot lehet készíteni, ami egyrészt elnyeli a mikrohullámokat, másrészt pedig még mindig átlátszó.
Egy ilyen szendvics szerkezeten dolgoznak? És akkor az mondjuk mire lesz jó, ha kész lesz?
Manapság egyre fontosabb a technológiában a drót nélküli kommunikáció. Egyrészt a mobil hálózatok, másrészt az interneten a wifi rúterek, azon kívül a mobil eszközök kisebb távú kommunikációjára a Bluetooth, és ezek mind mikrohullámú adók. És valószínűleg ezeknek a száma és sűrűsége a környezetünkben egyre növekedni fog. Gyakorlatilag az a tendencia ma, hogy minden eszközt rákapcsolunk valahogy az internetre, akár egy tollat, vagy akár egy ruhadarabot, vagy egy szemüveget, vagy bármit. Sőt, a futurisztikusabb elképzelések szerint még az emberi testbe is kerülnek bele ilyen okos eszközök. És hát az egyik probléma az, hogy ezek hogyan kommunikálnak egymással, és hát valahogy mikrohullámon kell egymással kommunikálniuk, és ugye itt az a fontos, hogy ez a kommunikáció ez célzott legyen, tehát a más forrásból származó adás az ne zavarja meg egy adott eszköznek a működését, viszont az, amit ő neki címeznek, az pedig eljusson hozzá. És ez az egyik oka, ami miatt nagyon fontos a mikrohullámú szigetelés, amire ez a szendvics szerkezet, ez kiválóan alkalmas lehet.
Október 31-én jelent meg a legtekintélyesebb természettudományos folyóiratban, a Nature-ben, hogy a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet munkatársai a grafén kutatásában olyan új eredményt produkáltak, amely segíti a grafén gyakorlati célú felhasználását. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a magyar kutatók a világon elsőként voltak képesek a grafént szabdalni, azaz néhány milliomod milliméter széles és egy milliomod milliméter vastag grafén csíkocskákat előállítani. Márpedig a darabolás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy grafénből áramköröket lehessen létrehozni. Hogy miben léptek tovább, arról a Nature cikkben leírt kutatások vezetője, Tapasztó Levente fizikus beszél. Tapasztó Levente egyébként az Akadémia Lendület programja egyik idei nyerteseként önálló kutatócsoportot szervezhetett, és az elkövetkező években kiemelt feltételek között dolgozhat.
Kidolgoztunk egy olyan nanotechnológiai eljárást, amellyel a grafént szinte atomi pontossággal vagyunk képesek megmunkálni. Ugye ez az anyag, ez egészen pontosan 10 éve fedezték fel Manchesterben. A közismert grafit kristálynak az egyetlen atom síkja, egyetlen egy atom réteg vastag. És számos nagyon-nagyon érdekes tulajdonsága van, páratlanul jól vezeti az elektromos áramot, a hőt, átlátszó, nagyon rugalmas, flexibilis, de például, mivel szénből épül fel, úgy, ahogy a grafit, ezért mágneses tulajdonságokat nem várnánk tőle. Viszont, amint azt nekünk most sikerült kimutatni, hogyha atomi szinten tudunk létrehozni benne bizonyos speciális szimmetriájú éleket, mágnesessé tehető a grafén is. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy egy atomi hegyes platinatűt nagyon-nagyon közel helyezünk el a felület, ez azt jelenti, hogy néhány atomnyi távolságra, de még éppen nem ér hozzá, majd ebből a platinatű hegyéből elektronokkal kezdjük el bombázni az anyagot, jelen esetünkben az egyetlen egy atomréteg vastag grafént, és ezek az elektronok képesek felszakítani a grafénben a szén-szén kötéseket, tehát a kétdimenziós grafénsíkból, amit úgy lehet elképzelni, mint egy papírlap, tulajdonképpen tetszőleges nanoszerkezeteket vághatunk ki, például szalagokat. A szalagok szélessége az a nanométeres tartományban van, ami azt jelenti, hogy néhány tíz atom átmérőjének felel meg. És a grafénból létrehozott nanoszalagok élein létrejön egy mágneses rendezettség.
Tehát tulajdonképpen egy nem mágneses anyagból ilyen elképzelhetetlenül parányi megmunkálási tartományban mágneses sajátságokat tudnak létrehozni. Miért jó ez? Olyannyira, hogy a legtekintélyesebb tudományos folyóiratban a Nature-ben jelent meg erről a cikkük.
Hát egyrészt ugye alapvetően új ismereteket igazol először kísérletileg. Elméleti számítások alapján ugyan megjósolták, hogy valóban, hogyha képesek lennénk az anyagot ilyen atomi pontossággal megmunkálni, akkor várható lenne, hogy mágneseződik a grafénélek, azonban ez kísérletileg még egyértelműen előttünk soha senkinek nem sikerült bebizonyítania. Tulajdonképpen néhány atompontossággal tudjuk manapság az atomokat szabni-varni, és ezt jelenleg nem tudják még utánunk csinálni sehol a világon. Az alkalmazások szempontjából ugyanakkor a grafén esetében leginkább arra lehet gondolni, hogy elektronikai alkalmazások. Ugyanis, ahogy mondtam, már a grafén páratlanul jól vezeti az elektromosságot, ezáltal nagyon gyors és nagyon kis fogyasztású elektronikai eszközöket lehet létrehozni belőle. Van azonban egy alapvető gond a grafénnal, úgy, ahogy elő van állítva kétdimenziós formájában, mégpedig az, hogy tulajdonképpen egy vezető nem egy félvezető anyag, már pedig ami megszokott elektronikánk félvezető anyagokra épül. Azonban a nanoszalagok, amiket mi előállítunk, ezek már félvezető tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ezáltal már alkalmasak lesznek digitális elektronikai eszközökben való felhasználásra, és ez adhatja tulajdonképpen az alkalmazások szempontjából a jelentőségét. Azonban szeretnék még egy olyan, talán még távolabbi alkalmazási lehetőséget felvetni, ami különösen érdekes most az általunk elért eredmények fényében, ugyanis tipikusan az elektronikában ugye az információt az elektronnak a töltése hordozza, tehát folyik áram, nem folyik áram, 1-0. Azonban ezt ki lehet helyettesíteni, hogy nem az elektronnak a töltése, hanem egy úgynevezett mágneses momentum, azaz spinje hordozza az információt, és azáltal, hogy mi mágneses élő grafénnanoszalagokat tudunk létrehozni, azáltal manipulálni tudjuk az elektronoknak a spinjét, tehát úgynevezett spin alapú elektronikai eszközöket, amiket egyébként spintronikai eszközöknek neveznek, ezek tulajdonképpen elképzelhetővé válnak, és ilyen szempontból azért igazán ígéretes a mi eredményünk, mert ezeket a jelenségeket általában nagyon-nagyon alacsony hőmérsékleten figyelik meg, azonban az általunk készített szalagok élein lévő mágnesesen, de szobahőmérsékleten is stabil. Nyilvánvalóan a mindennapi alkalmazások szempontjából alapvető fontosságú, hogy az illető jelenséget ne csak -200-100 Celsius fok környékén lehessen észlelni, hanem szobahőmérsékleten is.
És hogyha lesznek ilyen spintronikai eszközök, az miért jó nekünk?
Mint az elektronikában általában az adatfeldolgozási kapacitásnak a növelését célozzuk meg. Jelen esetben például azért jó nekünk, mert ezek az eszközöknek működése sokkal gyorsabb lehet, illetve a fogyasztásuk sokkal, de sokkal kisebb lehet. Ezáltal sokkal környezetbarátabbak lesznek, energiatakarékosabbak lesznek, és ez a két alapvető cél jelenleg az elektronikai fejlesztésekben. Hát ez lehetővé teszi tulajdonképpen, hogy tisztán csak grafénból felépülő teljes elektromos áramköröket hozzunk létre a jövőben.
De ha a grafén megmunkálása ilyen bonyolult és ilyen különleges berendezéseket igényel, akkor mikor számíthatunk a grafénból készült elektronikai eszközök tömeges megjelenésére? Bíró László Péter akadémikus, fizikus.
Hát ez elsősorban attól függ, hogy milyen erőforrásokat és mennyi pénzt hajlandó valaki erre ráfordítani. Ugye azt szeretném felidézni azt a folyamatot, ami a tranzisztor múltja, az első tranzisztort 1947-ben hozták létre, az akkor körülbelül akkora volt, mint a kis ujjam begye. Az első kereskedelmi forgalomba kapható tranzisztorok, azok az 50-es években jelentek meg, és az integrált áramkörök mondjuk a 70-es évektől terjedtek el, manapság pedig már nem mikroelektronikáról, hanem nanoelektronikáról beszélhetünk. Na most ezzel párhuzamosan a következő dolog történt a világban. Ugye amikor én gyerek voltam, akkor a rádió az egy bútordarab volt, az körülbelül egy negyed köbméteres doboz volt, aminek szép politúrozott fa borítása volt, és két ember kellett ahhoz, hogyha egyik helyről a másikra akarta tenni. Ugye az 50-es években a különálló tranzisztorok segítségével létre lehetett hozni a táskarádiókat, amivel a fiatalok nagy előszeretettel rohangáltak a városba és bőgették őket, de egy eladható termék keletkezett, ami finanszírozta aztán azt az anyagtudományi és technológiai kutatást, ami elvezetett a mikroelektronikáig, a nanoelektronikáig ahhoz, hogy manapság a mobiltelefonjainkban több számítástechnikai kapacitás van, mint amit az első balisztikus rakéták kilövéséhez használtak. a mobiltelefonjainkban lényegében ugyanolyan intelligens processzorok működnek, mint amilyenek a számítógépeinket hajtják. Tehát ahhoz, hogy valami a laboratóriumi asztalról az üzletek polcaira kerüljön, az rendszerint 10-15 évbe telik, és a grafén esetében is van egy ilyen, hogy úgy mondjam, modern táskarádió a perspektívák között, nevezetesen az, hogy a grafén 98%-ban átereszti a fényt, ugyanakkor remekül vezeti az elektromosságot, ezért nagyon jó anyag lesz arra, hogy lecseréljék vele az indium ónoxidot, amit a síkképernyők átlátszó és elektromos vezető elektródájaként használnak. Ezt tudni kell, hogy az indium az kifogyóban van a világban. Na most ehhez még jön egy plusz a grafén esetében, nevezetesen az, hogy ez az anyag ez hajlítható, tehát lényegében hajlékony síkképernyőket lehet majd vele létrehozni.
Nem, és az miért jó?
Hát az azért jó, mert például, hogyha a mobiltelefonjának a képernyője kihúzható, tehát teszem azt éppen az internetet nézi, és nem mobiltelefonál, akkor kiteker, mint egy rollnit, kiteker egy, mit tudom én, 15x20 centis képernyőt, nézi rajta a filmet, internetezik, akármit csinál, és mikor ezt befejezte, és nem akarja már képernyőként használni, visszateker és beteszi a zsebébe, és akkor amint két gyufás doboz. Ez egy potenciális jövő. Na most, ugye ez valószínűleg elég pénzügyi forrást fog ahhoz generálni, hogy a megfelelő anyagtechnológiai és megmunkálás technológiai kutatások folyjanak. De arra már vannak konkrét tervek, hogy hogyan lehet csak grafén csíkokból megfelelő elektronikai áramköröket létrehozni, amivel le lehet majd cserélni azokat a digitális áramköröket, amik a manapság használatos processzorokban, számítógépben, mobiltelefonban és ebbe az egyre inkább terjeszkedő digitális elektronikában található, ami körülvesz bennünket. Komoly formában gondolkoznak azon egyébként sokfele a világon, hogy mondjuk 10 éven belül a hűtőszekrény majd visszaszól reggel, hogy elfelejtettél friss tejet venni, tegnap ma légy szíves, vegyél. És megint csak visszatérve a szilícium alapú mikroelektronika történetéhez, ott is az volt megfigyelhető, hogy nem egyik napról a másikra dobták ki az összes elektroncsöves készüléket, hanem fokozatosan az elektroncsövek mellett megjelentek a félvezető elektronikai részegységek, és fokozatosan történt a lecserélése az egyik technológiának a másik technológiára. Ez már csak azért is valószínű, mert pillanatnyilag olyan hatalmas mennyiségű érték van beruházva a szilícium technológiába világszerte, hogy ezt nem fogják egyik napról a másikra kidobni. Manapság is azért még különleges alkalmazásokra gyártanak elektroncsöveket, de az úgynevezett fogyasztói elektronika az gyakorlatilag teljes egészében integrált áramkörökkel és szilícium alapon működik. Tehát én ezt vetítem előre, hogy a grafén is fokozatosan elsősorban a hajlékony síkképernyőkön keresztül, és utána szimbiózisban a szilíciummal fog bekerülni azokba a termékekbe, amik majd el fognak terjedni.
A Tudomány hangjai című műsorunkban a grafén nevű anyagról beszéltünk, amely az elektronikában hamarosan leváltja a szilíciumot. Szó volt arról is, hogy a grafénnel kapcsolatban magyar tudósok is végeznek a világon is élenjáró kutatásokat. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Lajer Rita volt. Köszönjük figyelmüket!